ígéret is elhangzott 1991. június 1-én. A témával az Ézsaiás 28.17. versével. Az igazságot zsinór mértékké teszem, és az igazságszolgáltatást mérlegül állítom fel. Isten megbízásából ígét hirdet, Frank testvér. Ó, bárcsak mindannyian eljutnánk egy olyan állapotba, hogy életünk Istené legyen, és örömünket leljük az Úr szolgálatában, és akkor az Úrban való öröm is erőnk lesz. Legyen, hogy Isten, ahogy már elhangzott, áldjon meg mindannyiunkat, és legyen velünk. Hiszen szemmel tartjuk, ami körülöttünk történik. Ki tudja, mi volt az elmúlt napok legnagyobb eseménye? Ki tudja? Igenis, hallom. Az elmúlt napok legnagyobb eseménye a Salamon akció volt. Több mint 15 ezer zsidó lett Etiópiából, igen, egy villámgyors hadművelet keretében Izraelbe áttelepítve. Micsoda kegyelem! Régebben egyenként jöttek, aztán egyre többen és többen, majd megállt a hazatérés. És íme azután megnyílt a nagy Szovjetunió, és ezrével érkeztek vissza. És most ez valóban csodálatos isteni vezetés és gondviselés volt, hogy tömegesen visszatérnek. Ez azt sugallja számomra, hogy az idő sürget, és hogy Isten az ő népének egyszerűen be kell lépni az ígéret földjére. Hogy az Úr ott, ahogy megígérte, kinyilatkoztathassa magát, és ki is fogja nyilatkoztatni magát. Amint tudjátok, ez az etiópiai hosszú évekig tartó polgárháború közepete is lehetséges volt, és kitette ezt lehetővé. Mondhatnánk, hogy George Bush, vagy mondhatnánk, hogy ez, vagy amaz, de mégsem. Mi azt mondjuk, az Úr keze tette ezt lehetővé, és még mindig Isten az, aki úgy irányítja a szíveket, mint a víz patakjait, és minden dolgot csodálatosan megvalósít az ő nevének tiszteletére és felmagasztalására. Isten még mindig a trónon van, és irányítja a dolgokat, minden allá van vetve neki. Ehhez kapcsolódóan szeretnék felolvasni 2-3 ígehelyet a prófétai ígéből, amelyek rávilágítanak arra, hogy mi történik most ezekben a napokban. És ez nem most kezdődik, hanem a végéhez közeledik. Senkinek sem kell arra várnia, hogy a Wall Streetről minden zsidó visszatérjen. Erről Isten gondoskodik majd, hogy azok legyenek ott a hazájukban, akik a kiválasztottak közzé tartoznak. És ez a lényeg, mert velük fogja Isten a kezdetet megtenni. A Jeremiás próféta könyvében néhány bibliai idézet olyan szépen egymás után le van írva a Jeremiás 30. fejezetének első 3 versében. Jeremiás 30. fejezete első 3 verse. Így hangzanak azok a szavak, amelyeket az Úr intézett Jeremiáshoz. Így szól az Úr, Izrael népének Istene. Írd le egy könyvben mindazokat a szavakat, amelyeket én hozzád szóltam. Mert vedd félreérthetetlenül tudomásul. Eljön az idő, így szól az Úr kijelentése, amikor kedvezőbbre fordítom az én népem Izrael népének és Júdának sorsát. Így szól az Úr. És visszavezetem őket arra a föld területre, amelyet atyáiknak adtam, hogy birtokba vegyék azt. Így szólt az Úr szája. És így fog megtörténni, és így történik már a szemeink előtt. Branham testvér ezzel kapcsolatosan egy olyan kiváló és találó kijelentést fogalmazott meg. Isten csak akkor állhatja meg Izrael népét, ha abban az országban van, amelyet Isten örökségül adott nekik. Azután hozzáteszi, Isten csak akkor állhatja meg a gyülekezetet, ha az birtokában van azoknak az ígéreteknek, amelyeket Isten erre az időre adott. És ez az, ami valójában számít. Itt az lett mondva, hogy így szól az Úr. Nekem tetszik ez a megfogalmazás. Nem Jeremiás próféta, nem egy ember, hanem az Úr fogalmazott így. Így szól az Úr, Izrael népének Istene, írd le egy könyvbe mindazokat a szavakat, amelyeket szóltam hozzád. Hányszor elmondtuk már, voltak emberek a földön, akik olyan szoros kapcsolatban álltak Istennel, akik hallották az ő hangját úgy, ahogyan ti most az én hangomat halljátok. Emberek, akikhez Isten az Úr szólt. És ahogy a zsidókhoz írt levél első fejezetében olvashatjuk, Isten a prófétákon keresztül szólt az atyákhoz, és a napok végén pedig a fiúban szólt hozzánk. És azután jön is az ígéret, mert vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az idő. Ma azt lehetne mondani, hogy eljött az idő, beteljesedett az idő, elérkezett az idő. Mert vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az idő. Így szól az Úr kijelentése, amikor megfordítom Izrael és Júda népének sorsát. És azután még egyszer elhangzik, hogy így szól az Úr. És visszahozom őket arra a földterületre, vagy visszavezetem őket arra a földterületre, amelyet atyáiknak adtam úgy, hogy birtokba veszik azt. Isten Izrael népével párhuzamosan a nemzetekből való gyülekezetet is átviszi a megígért földre, a megígért ígébe ezekben a napokban. És boldogok mindazok a hívők, akik magukba fogadják a napjainkra vonatkozó ígéret szavait, és szívből, hittel el tudják hinni. Jeremiás 30. fejezetének 10. versétől, talán a 10. és 11. verset. Itt ez áll. Te azonban ne félj, én szolgám, Jákob. Így szól az Úr kijelentése. És ne adj teret az aggodalomnak, Izrael népe, mert vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy meg akarlak menteni téged a távoli földről, és gyermekeidet a fogságuk földjéről, és Jákob hazatér, és békességben és biztonságban fog lakni, anélkül, hogy bárki is megijesztené. Mert én veled vagyok, így szól az Úr kijelentése, hogy segítsek neked, mert minden népre, amelyek közzé szétszórtalak téged, teljes megsemmisítést hozok rájuk. Csak egyedül téged nem foglak megsemmisíteni, hanem csak méltó módon megfenyítelek, mert nem hagylak teljesen büntetetlenül, nem hagyhatlak teljesen büntetetlenül. Ez az ígésbe fog teljesedni, a népek megkapják a büntetésüket. Izrael népe pedig megmenekül minden szorongásból, nyomorúságból és szenvedésből. Még az Ézsaiás próféta könyvéből a jól ismert íge a 14. fejezet, Ézsaiás 14. fejezet első verse. A legtöbbünknek ismeretesek ezek a bibliai idézetek, mégis határtalanul örülünk, amikor egyszerűen kikiálthatjuk, ma beteljesedett ez az írás a szemeink előtt. Ézsaiás 14, az első vers. mert az Úr megkönyörül Jákobon, és újra kiválasztja Izrael népét, és nyugalomra juttatja őket szülőföldjükön. Az idegenek csatlakoznak majd hozzájuk, és társulnak Jákob házához. Sok bibliai idézetet lehet olvasni ezzel a témával kapcsolatosan. Hála legyen az Úrnak, aki már a kezdet előtt ismerte a véget, aki előre tudta Izrael és a népek teljes leforgását, sorsát, valamint a gyülekezetét is, és leíratta azokat, hogy legyen egy orientációnk, és tudjuk, milyen időben élünk, tisztában legyünk azzal. Politikai szempontból is újra és újra halljuk ezt tekintélyes forrásokból, nem csupán Nyugat-Európa Egyesüléséről van szó, hanem egész Európa része lesz ennek. Az Európai Központi Bankkal mindez egy nagy ház lesz, egy nagy tető alatt, és így tovább, hogy beteljesüljön, hogy mindannyian kénytelenek lesznek a hatalmukat a rendelkezésére állítani, vagy bocsájtani, amíg Isten ígében nem teljesedik. Így tulajdonképpen hálásak vagyunk azért, hogy a katonai blokkok szétesnek, hogy minden így a bomlásnak van kitéve, hogy éppen létrejöhessen az utolsó világbirodalom, és így a Jézus Krisztus visszajövetele előtti utolsó szakasz beindulhasson, és mi, akik hívők lettünk, felemelhessük fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Most szeretnék felolvasni néhány részt az Új Szövetségből. Az elmúlt alkalmak során hangsúlyoztuk, hogy az íge hirdetés a végén olyannak kell lennie, amilyen az elején volt, hogy Isten ígéje megváltoztathatatlan. És amennyiben Isten ma szól, akkor ma is azt mondja, amit már tegnap és holnap is mondana. Az emberek megváltoztatják ugyan a véleményünket, a döntéseiket, sajnálják, hogy ezt vagy amaszt mondták, vagy tették. Isten döntései viszont tökéletesek, és minden szava finomítva van, ahogy a Zsoltáros mondja, méghozzá hétszeresen. Istenben és Isten ígéjében megbízhatunk. Rusz testvér már a bevezetőben felolvasott egy csodálatos íge szakaszt a 2. Timóteus 2. fejezetéből. A 2. Timóteus 2-ből itt egészen ki szeretném emelni a 9. verset, egész különösképpen. A 2. Timóteus 2. fejezetének 9. verse. Amiért szenvedéseket kell elviselnem, sőt láncokba verve is, mint egy bűnöző. De Isten ígéje nincs láncokra verve. Én hiszem, hogy a legtöbben tanúsíthatjuk közülünk, hogy Isten ígéje élő és hatékony, hogy áthatol, hogy elválasztja a lelket a szellemtől, és a szív érzelmeinek és gondolatainak a bírájává válik, amint azt a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. verse beszámol róla. Pál apostol, aki Isten ígét hirdette, láncra lett verve, börtönbe lett zárva, de az íge, amelyet hirdetett, az nem volt börtönben zárva. Nem volt megkötözve sem, hanem szabad volt, és felszabadította mindazokat, akik hallották. Ők részesültek az áldásban, és így van ez mind a mai napig. A mi Urunk üzenete, az üdvösség üzenete, egy felszabadító isteni üzenet. Pál apostol pedig éppen erre utal, nevezetesen az evangéliumra, az üdvösség üzenetére. Erre hivatkozva így szól. Amiért szenvedéseket is kell elviselnem, sőt, láncokban, mint egy bűnöző, de Isten ígéje nincs láncokra verve. Szeretteim, ahogy ezt itt olvasom, azt kívánnám, hogy ma este ezen az Istentől érkező szolgálaton nyilvánvalóvá lenne, hogy Isten ígéje élő és életet ad, hogy Isten ígéje nincs lekötve, megkötve, hanem szabad és szabaddá tesz, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy nem csupán prédikálunk, hanem a prédikáció gyümölcse láthatóvá válhasson az életünkben. Az Efézus 6. fejezetében találunk egy szót, amely Pál apostol láncaira emlékeztet. Az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet 18. versétől a 20. versig. Imádkozzatok mindenkor, szellemben, mindenféle esetezésekkel és könyörgéssel. Efézus 6:18-20. Imádkozzatok mindenkor szellemben, mindenféle esetezésekkel és könyörgéssel. És erre a célra legyetek éberek, minden kitartással és közben járással. Imádkozzatok minden szentért. Értem is, hogy valahányszor kinyitom a számat, megadassék nekem az íge, hogy bátran hirdessem az üdvüzenet titkát, amelyért láncokban is követségben szolgálok, hogy abban bátran tanúságot tegyek, ahogyan illik nekem beszélnem. Isten szava hihető emberei nagyon komolyan vették az evangélium hirdetését. Ugyanolyan komolysággal, ahogyan a proféták ihletés által kapták a kinyilatkoztatásokat, és szent komolysággal adták azt tovább, úgy az apostolok is ugyanazt az ígét, ugyanazon ihletés által vették át, és teljes felelősséggel Isten előtt úgy adták tovább. És Pál apostol azt mondja itt, valahányszor kinyitom a számod, nem csak egyszer, vagy alkalomattán, vagy csak néha-néha, hanem valahányszor, minden alkalommal, amikor kinyitom a számat, adva legyen nekem az íge. Most az én lelkem felkiált Istenhez, Uram, ajándékozz meg engem is kegyelemből ezzel. Valahányszor Isten hírnökének szája szóra nyillik, legyen, hogy Krisztus titka, sőt Isten minden titka, amelyek egyrészt rejtve vannak, másrészt pedig kilettek nyilatkoztatva. Hadd legyen része a prédikációnak, hogy ne csupán ismeretet halljunk, hanem frissen a trónról érkező kinyilatkoztatást kapjunk, és átjárjon minket a Szent Szellem és a felülről jövő erő. Ez az, amit Isten akar. Látjuk és még egyszer kiemeljük, Pál apostol nem szégyeli azt kérni, hogy érte is imádkozzanak, nem azért, hogy jól menjen sorsa, hogy a láncok lehúljanak, a börtön megszűnjön, a szenvedés véget érjen, ezért nem imádkozik. Földi szempontból szívesen élnénk egy megpróbáltatások nélküli életet, csodálatosan a felhők felett lebegve, hogy lábaink ne botoljon meg egyetlen kőben sem. Viszont Isten tudja a legjobban, milyen útakat kell járni az ő népével. Imádkozzatok én értem is, hogy valahányszor kinyitom a számot. Hála legyen Istennek egy ilyen emberért, egy ilyen apostolért. Valahányszor kinyitom a számot. Mit is akart ezzel mondani? Amikor kinyitom a számat, akkor Istennek kell általam szólnia. Akkor ne emberi szavak legyenek azok, hanem legyen az Isten ígéje. Akkor nem egy ember terve, hanem Isten tanács határozata legyen közhírétéve. Valahányszor kinyitom a számat, megadassék nekem a szó, hogy bátran hirdessem az üdvüzenet titkát. Az evangélium titokzatosságát. Ha ma megkérdeznénk, mi ez az evangélium titokzatossága? Ki tudna erre egy választ adni? Sokan prédikálnak, de Isten figyelembevétele nélkül prédikálnak, mert nem lettek bevezetve Isten titkába Krisztussal és a gyülekezettel kapcsolatban eme kinyilatkoztatás által. Fejbeli hitük van ugyan, amely egy bizonyos ismeretelmélet alapján fészkelte be magát bennük, és azt hiszik, hogy ezzel üdvözülnek is. A hitnek, ahogy Branham testvér helyesen mondta, kinyilatkoztatássá kell válnia, és csak azután gyullad meg. És amennyiben ez az isteni szikra megvan, akkor a dolog átkerül a fejből, a szívbe, a tudásból, a felismerésből, az üdvös kinyilatkoztatásba, amelyet Isten kegyelméből megadatik egyénileg. A Galatákhoz írt levél második fejezetében, abban a jól ismert részben, amikor Pál apostol néhány testvérrel vitába keveredett, így tanúskodott a Galaták második fejezetének negyedik és ötödik verse. Ami pedig a betolakodott, hamis testvéreket illeti, akik azért lopakoztak be, hogy lesben álljanak és kikémleljék a Krisztus Jézusban meglévő szabadságunkat, és így teljesen a törvény rabszolgaságába juttassanak minket. Előttük még egy pillanatra sem hátráltunk meg alattvalói módon, és most jön az indoklás, hogy az üdvüzenet hitelessége megmaradjon nálatok, a maga szava hihetőségében. Pál apostolnak nem volt más a választása. Ő nem köthetett kompromisszumot azért, hogy aztán a dolgot a maga részéről jó véget érjen. Egy dolognak csak akkor lesz jó vége, ha Isten kezdi el, és őbe is tudja fejezni, megvan adva lehetőség rá. Minden más kudarcra van ítélve. Néha én is jó szándékkal gondoltam, és azt gondoltam, na ja, talán ilyen gondolatok bárkinek eszébe juthatnak, de amikor a dolog komolyra fordul, és előre halad, akkor nincs más választásunk, akkor nincs helye a kompromisszumoknak. Isten el kell érje az ő fennhatóságát, és ha Isten el kell érje az ő fennhatóságot, akkor az ő ígéjét a gyertyatartóra kell állítani, és csak akkor fogja elérni az ő fennhatóságát. Tehát ez az indoklás, amiért itt nem kötött kompromisszumot, ezzel igazolva van. Azért, hogy az üdvüzenet igazsága érvényesüljön nálatok. Mi minden lett már tanítva, értelmezve, hirdetve az ős kereszténység óta az elmúlt közel 2000 év folyamán. És mindannyian Istenre, a Szentírásra és így tovább hivatkoztak és hivatkoznak. Tehát meg kell találnunk az igazságot, ahogyan az itt Isten ígében megvan örökítve, méghozzá az eredeti formájában. Ez érvényes. És olykor úgy tűnhet, mintha nem lenne más dolgunk, mint ha újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy mi a lényeg. De ezt meg kell tennünk, és elmondom nektek azt is, hogy miért. Mert máshol már senki sem teszi meg. Senki. Elég jól kiismerem magam ebben a témában. És amennyiben ma, ezen a helyen azt mondom, hogy mégis kompromisszumokat kötnek mindenhol, még akkor is, ha az emberek egyáltalán nincsenek ennek tudatában. Szívesen elismerem, hogy vannak evangélisták, sőt, nagy evangélisták is, prédikátorok, Isten emberei, laikusok, vagy bárkik is legyenek, akik meg vannak győződve arról, hogy helyesen szolgálják az Urat, és helyesen hirdetik az ígét. És mégis alkalmazni kell a mérőszabványt, a mércét, és országszerte ugyanúgy történik, minden alkalommal másik mérce van alkalmazva, mégpedig a saját. A saját mérce pedig egy szabadon kitalált, kiholt dolog. Ez egyáltalán nem illeszkedik be Isten tervébe és Isten szándékába. Ha már Isten országában vagyunk, akkor Isten országának mércéjét kell alkalmaznunk. És ha az új szövetségi gyülekezethez tartozunk, akkor az új szövetségi gyülekezet mércéjét kell alkalmazni. Nem lehet Isten figyelembevétele nélkül méretet mérni, Isten figyelembevétele nélkül prédikálni, hanem szembesülni kell Istennel. És ez csak ott történik meg, ahol szembesülünk az ő ígéjével. Annak idején Luther Márton egy nagyon csodálatos gondolatot fogalmazott meg a pápáról, mégpedig a második tesalónikaiakhoz írt levél második fejezetére támaszkodva, ahol megvan írva, hogy ez az Antikrisztus mindenfölé helyezkedik majd, és így tovább, és így tovább. Majd Luther Márton a Dániel próféta könyvéhez írt előszavában így fogalmaz. Maga Isten fölé, aki magasztosan trónol a dicsőségben, egyetlen ember sem helyezheti magát itt a földön. Aztán megteszi ezt a lépést, és kijelenti. Ez a bűnembere felülkerekedik az írásban található Istenen, nevezetesen Isten ígéjén, amely hússá lett. Ezzel pedig telibe találta a szöget, és még egyszer rá is szorított. Amint tudjátok, aki kicsit ért a kézügyességhez, én ugyan nem sokat, csak másoktól hallottam, hogy a szög csak akkor tart, ha a feje el lett süllyesztve. Amíg a feje még a felszínen látható, és oda be lehetne akadni, addig még semmi sincs szilárdan rögzítve. Mindazonáltal Istennek voltak olyan emberei, akik a maguk idejében már megkapták az íge azon részét, amelyet a gyertyatartóra kellett állítaniuk. Hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez. Pál apostol tudta, mit kell tennie, tisztában volt a felelősségével. És figyeljetek, mire is ment voltak éppen az egész. Arról volt szó, hogy az új szövetségi gyülekezet minden időkre irányadó útmutatást kapjon a hitről, a tanításról és a gyakorlatról. És erre nézve adatott meg az új szövetség is. Egy irányadó útmutatás, egy szabvány, amelyhez minden dolognak igazodnia kell, és amely megmutatja, hogyan kell helyesen alkalmazni. Ezt szeretnék felolvasni az első Timóteusból. Az első Timóteus, és udvariasan kérem, hogy itt csupán egy összehasonlítást tartsunk szem előtt. Az ős keresztény gyülekezetet és az ős keresztény kezdetén hangoztatott íge hirdetéssel. Az első Timóteus levél 4. fejezetének 6. versében Pál apostol így ír, vagy ezt írja az első Timóteus 4.6. versében. Amennyiben ezt a testvérek elé fogod tárni, egy dicséretes szolgája leszel Krisztus Jézusnak, mert táplálékul vetted magadnak a hit és a jó tanítás szavaid, amelyeket irányadó elfként elfogadtál. Mindenki elismételheti és mondhatja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével. Csak hogyha az az ember, aki ezt a közmondást használja, nem hajlandó minden ígére figyelni, minden ígével szembenézni és az egész ígét hinni, akkor az illető ember önmagát csalja meg. Tehát mindannyiunknak Isten ígét kell irányadónak tekintenünk, és így a hit szavainak, valamint szellemi táplálékunkká kell tennünk, mert így van megírva, hogy az ember tényleg nem csak kenyérrel él, de nem abból él, hogy innen is vesz egy kicsit, onnan is egy kicsit, hanem az Úr teljes, megterített asztaláról él, a teljes ígéből. Elolvasom még egyszer. Amennyiben ezt a testvérek elé fogod tárni, egy dicséretes szolgája leszel Krisztus Jézusnak, mert táplálékul vetted magadnak a hit és a jó tanítás szavait, amelyeket te irányadó elfként elfogadtál magadnak. Ez a lényeg. Szeretett testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, vissza az igazi tanításhoz, amely az igazi táplálék, vissza az irányadó elfhez, amelyet Isten ígében ránk lett hagyva. Aztán következik a 7. versben szereplő intés. Csak hogy az értéktelen és csak az öregasszonyoknak tetsző meséket, csak jó, hogy ma nincsenek ilyenek közöttünk. Viszont az értéktelen és csak az öregasszonyoknak tetsző meséket utasítsd el, annál inkább gyakorolt az Isten félelmet. Mert a testnek szentelt gyakorlatok csak csekély hasznot hoznak, az Isten félelem viszont mindenre hasznos, mert magában hordozza az ígéretet a jelenlegi és a jövőbeni életre egyaránt. Itt egy ígéretről van szó, nem csupán egy olyan ígéretről, ami ebben az életben érvényes, hanem egy olyan ígéretről, amely az örökké valóságban is érvényes, mert Isten, ahogy már éppen elégszer mondtuk, örök, és az ő terve ennek megfelelően örök tervnek kell, hogy legyen. És éppen ezért ő maga illesztett be minket ebbe az örök tervbe, és irányított minket, hogy örökké vele vagy nála lehessünk. És most jön a 9. vers. Megbízható az íge, és méltó. Igen, amennyiben az íge nem lenne megbízható, akkor mi lenne az? Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. Amint tudjátok, Bultmann a német nyelvterület egyik legnagyobb teológusának ideje óta az új szövetség csodáit kérdőjelek övezik, sőt, minden természet feletti jelenséget kérdőjelek öveznek. Ő valóban csak egy embert akar csinálni a názáreti Jézus Krisztusból, csak egy zsidót, talán egy különleges jellegű zsidót, és ezt a szót választotta. Íme, lásd, micsoda ember! Nos, bármit lehet, és mindenki kivehet alapul bármit is magának a Bibliából. Aztán a saját vesztére eltorzíthatja. De amit valójában mondani akartam ezzel, az az a szomorú tény, hogy a szószékről lett elvetve a hitetlenség maga. Amikor aztán Schulz lelkész Hamburgban fellép a szószékre, alig 3,5 éve történt, és azt mondja, egyáltalán nem hiszek semmiben, pláne nem abban, ami a Bibliában áll. És ti mindannyian ismeritek a történetet, hiszen elolvastátok a magazinokban. Ezek az emberek vetései, akik teológusoknak nevezték magukat, sőt professzoroknak is, de nem volt élő reménységük, nem éltek át semmit Isten, semmilyen élményt, nem álltak kapcsolatban sem Istennel, és nem nyertek hozzáférést leleplezés által az élet szellemi forrásaihoz. Így hát a tudásukból beszéltek, amelyet a megértés hiánya övezett. Csak az szólhat az Úr nevében, akihez az Úr szólt, és amelyben Isten szólt, akkor az ő szavai vannak a szánkban. És akkor imádkozhatunk úgy, ahogy Pál apostol is imádkozott, hogy mondjam azt mindig úgy, sőt minden alkalommal örömteli ajkakkal, ahogy a te jó tetszésedre van, ó Uram! Felismerjük tehát, hogy itt az irányadó elvről van szó, mert a hit és a jó tanítás szavait vetted magadnak táplálékul. A helyes tanítás is fontos, nem csupán a tanítás maga. Viszont ha az emberek hívők lettek, ha megtapasztalták Istent, újjászülettek, és az Úr tulajdonaivá váltak, akkor joguk van ahhoz arra, hogy a bibliai szempontból helyesen legyenek tanítva, mert ez egyszerűen az ige hirdetés lényege, hogy az igaz és helyes tanítás továbbítva legyen. A 2. Timóteus 3. fejezetében ehhez hasonló szövegtartalmat olvashatunk. 2. Timóteus 3. Harmadik fejezet, 2. Timóteus 3, a 10. vers. Te azonban irányadóul vetted magadnak az én tanításomat és az életvitelemet, a törekvéseimet, a hitemet, a hosszú tűrésemet, a szeretetemet és a kitartásomat. Itt volt egy példakép. Pál apostol azt mondhatta, vegyetek példaképetekül magatoknak engem, ahogy én is Krisztust követem. Az ő példaképe Krisztus volt, és ő elmondhatta, vegyetek engem példaképül magatoknak. Az ő élete, az ő tanítása, a gyakorlata, az íge hirdetése példamutató jellegű volt, és mind a mai napig érvényes mindannyiunk számára. Te azonban irányadól vetted magadnak az én tanításomat. Vajon elmondhatja ezt magáról minden íge hirdető, minden vallás felekezetekben? Megvan-e mindannyiuknak az a tanítás, amivel Pál apostolt megajándékozta, nevezetesen Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által? Szeretteim, én nem tudok gondolatokat olvasni, csak hogy feltételezhető, hogy ismét valaki azt gondolja, tényleg ennyire fontos az íge? Igenis, nagyon fontos. És elmondom nektek, hogy miért. A sátán a kezdetektől fogva eltorzította az ígét. Már az Éden kertben elkezdte. És egészen az utolsó napokig folytatja. Isten szólt, és ezzel érvényes volt a dolog. Az ellenség jött, és elsőként kérdőjelet tett a mondat elé. Tényleg ezt mondta Isten, aztán az egyes számból többes számot, a többes számból pedig egyes számot csinált, ami a fákat illeti. Persze, hogy fákról volt szó, azután is, de a dolog el lett torzítva. Látom, hogy a Bibliát jól ismerő testvérek most utána néznek. Ennek mindannyian nyugodtan utána nézhettek az első Mózes 3-ban, hogy megállapítsátok, mit mondott Isten az első Mózes 2-ben. Azton hasonlítsátok össze az első Mózes 3-mal. Isten és Isten ígéje ügyét egészen komolyan kell venni. Az ördög csak egy kicsit torzította el az ígét. Isten azt mondta, minden fáról ehettek, de abból kérem mégse. Az ördög pedig fordítva mondta, valóban azt mondta Isten, hogy ne egyetek semmilyen fáról, nézzetek utána, még mindig a fákról volt szó, de a csapda már készen állt, és ott volt a torzítás. Nem elég csak olvasni, hanem olvasás közben ellenőrizni is kell. Nem elég csak egy prédikációt meghallgatni, hanem ellenőrizni kell, hogy összhangban van-e, és megfelelő összefüggésben állnak-e a mondottak. Még akkor is, amikor az Úr Jézus 40 napig ki volt téve az ördög kísértésének a pusztában, ott is így ment, meg van írva itt is, meg van írva ott is. És az Úr azt mondja, de ismételten meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Az ellenség bibliai idézetekkel is előállhat, de kiragadja őket a kontextusból, és eltorzítja őket azoknak a veszedelmére, akik hallgatnak rá. És éppen ezért van fontos, hogy Isten igét kristálytisztán tartsuk, hagyjuk, és így fogadjuk be a szívünkbe, és azután megtapasztalhassuk az ige teljes kihatását. A Róma 1-ben. A Rómaiakhoz írt levél első fejezetének 18. versében találunk egy nagyon csodálatos összehasonlítást, ami aztán a 17. versre vonatkozik. Talán elolvassuk együtt. A Rómaiakhoz írt levél első fejezet 18. verse. Itt ez áll. Mert Isten haragja megnyilvánul az égből az emberek minden istentelensége és igazságtalansága ellen, azok ellen, akik az igazságot igazságtalansággal elfojtják. Jaj annak az embernek, aki igazságtalanul elfojtja az Isten igazságot, és nem engedi, hogy napvilágra kerüljön. A bibliai igazságok arra lettek számva, hogy a gyertyatartóra legyenek állítva, hogy a sötétség eloszoljon, és lássuk az útat, amelyen járnunk kell. Pál apostol itt nagyon világosan és egyértelműen kifejti a Róma 1.16 és 17-tel kapcsolódóan. Ez a két vers mindannyiunk számára nagyon jól ismert. Mert én nem szégyellem az üdvüzenetet, hiszen az Isten ereje az, amely mindenkinek, aki hisz benne, elhozza a szabadulás, először a zsidónak, valamint a görögnek is. Most jön a lényeg, mert Isten igazságossága megnyilvánul benne hitből hitre, amint megvan írva, hogy az igaz ember hitből fog élni. Most ehhez kapcsolóan olvassátok el egyszer egy lélegzetvétel nélkül, mert Isten haragja megnyilvánul az égből minden istentelenség és igazságtalanság ellen, azon emberek ellen, akik az igazságot igazságtalansággal elfojtják. Az igazság napvilágra kerül, áthatol, de újra és újra el van folytva, minden időben, bármikor is történt, amikor a bibliai igazságok napvilágra kerültek, ott volt a jóra való tűzoltóság azonnal, amely szívesen elfojtotta volna csirájában az ébredés minden lángját. Csak hogy Isten vigyázott az összes ébredésre is, és amint előadtuk a dolgok, egyértelműbbek lettek, és az ismeret egyre mélyebb lett. Ő soha nem tudta megállítani ezt a folyamatot. Akár a reformáció idején, akár az azt követő összes ébredések során, Isten minden alkalommal újra és újra egy új kezdetet adott azoknak, akik nem álltak meg, hanem szellemileg készek voltak a bátor előrehaladásra. És így történik ez napjainkban is. Már mindig is volt egy maradék. Minden egyházból és szabad egyházból, akik kiszabadultak a szellemi börtönből, hogy azután szabadon és örömmel szolgálhassák az Urat. Tehát Isten haragja le fog sújtani mindazokra, akik igazságtalansággal elfojtják az igazságot. A megváltásról szóló bibliai igazságot és mindazt, ami azzal összefügg, nem lehet eléggé kiemelni és hangsúlyozni. Boldogan áldott az az ember, aki meghallja ezt az igaz íge üzenetet Istentől, és nem hagyja, hogy bármi is elfojtsa, éppen ellenkezőleg megtapasztalja a szellem szabadságát, a Szentírás szava szerint, hogy akit a fiú megszabadított, az valóban szabad. Aki azonban azt akarja, hogy szabaddá legyen téve, annak segítségül kell hívnia őt a második Zsoltár szava szerint. Ismeritek mindannyian ezt az íge szavát? Már ez is evangélium. Aki üdvözülni szeretné, az nem mondhatja egyszerűen, menjél, atyám, légy irgalmas hozzám, hanem annak segítségül kell hívni a Isten fiát, mert Isten fiában valósult meg a mi megváltásunk. És éppen ezért van megírva már a második Zsoltár 11 és 12. versében. Második Zsoltár 11. és 12. verse. Szolgáljátok az Urat félelemmel. Itt az Ószövetségben a Jáve szó szerepel. Szolgáljátok tehát az Urat, Jávét félelemmel, és reszketve szögdécseljetek előtte. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az útatokon, mert könnyen lángra lobban az ő haragja. Boldogan áldottak mindazok, akik nála menedéket találnak, vagy keresnek. Igen, de hova is mehetnénk? Rusz testvér már a bevezetőben elmondta, nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülni tudnának, hanem csak a Jézus neve. És aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz ő benne, annak nincs örök élete. Hány bibliai idézetet lehetne még felolvasni ezzel kapcsolatosan? Most pedig hadd térjünk vissza a Róma 3-hoz. Egy szintén csodálatos, gyakran idézett íge szakasz. A Róma 3, 26. verse. Istenre vonatkozóan itt ez áll. Így akarta tehát az ő igazságosságát a jelen időben megmutatni, azért, hogy ő maga igaznak bizonyuljon, és mindenkit, aki Jézusban hisz, igaznak nyilvánítson. Itt látjuk, milyen igazságosságról is van szó, amikor azt olvassuk, hogy az igazságot az igazságtalanság elfojtja. Itt az isteni igazságosságról van szó. Isten maga akart és kellett igaznak bizonyulnia, és így is történt, hogy Krisztusban minden kár jóvá tett. Semmit sem rót fel nekünk, és az ő színe elé állított minket, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ő megszüntette az elválasztást, a választófalat eltávolította. Ez az én Istenem, miért hagytál el engem? Átalakult, hogy én Istenem, te megbékéltettél engem önmagaddal, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett világot önmagával. Így hirdetjük hát ezt a dicsőséges, üdvösségre vezető Isten üdvüzenetet, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út, az igazság és az élet, és senki ne keressen más útakat, elég egy út, amely a célhoz vezet, és ezt az egyetlen egy útat megtaláltuk, hála legyen Istennek. Még egy íge az Ézsaiás 28. fejezetéből, amely szintén nagyon jól ismert, ami az Istenben való nyugalmat illeti, és így tovább. Arról már sokat hallottunk itt. Olvasok az Ézsaiás 28. fejezetének 16. és 17. versét. Talán a 15. vers utolsó részét is hozzáadom. Hiszen a hazugságot tettük fedélzetünkké, és a csalásban találtunk menedéket. Ezért így szólt Isten az Úr, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Én vagyok az, aki Sionban egy alapkövet rakok le, egy kipróbált követ, egy drága sarokkövet, amely sziklaszilárdan meg van alapozva. Aki ezt hiszi, az nem szégyenül meg. Milyen csodálatos íge! Miről van itt szó? Nem Péterről, akinek a neve valamilyen kő volt, hanem itt arról van szó, hogy mindannyian kövek vagyunk, és együtt fel leszünk építve egy szellemi házzá, hogy élő áldozatokat mutassunk be Istennek. Itt az alapkőről, a sarokkőről van szó, és ma is a zárókőről van szó, mert a sarokkő a zárókő is. Ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni, és a mi napjainkban fogja befejezni azt, amit elkezdett. Hiszen a napok végén élünk, egy olyan időben, amikor a bibliai proféciák a szemünk előtt beteljesednek. Micsoda kiváltsággal ajándékozott meg minket Isten kegyelemből. Hadd örüljünk ennek, és adjunk neki tiszteletet. Most pedig jön a 17. vers, amelyet külön ki szeretnék emelni. És az igazságot irányadó szabványjá teszem. Az igazságosságot mérlekként fogom felhasználni, és a jégeső letépi vagy lerombolja a hazugság védőtetőjét. Én azt kívánnám, hogy Isten egy olyan vihart zúdítson le az ő ígéje által azokra a házakra, amelyek hazugságból épített tetőt emeltek maguk fölé, hogy mindazok a tetők, amelyek alatt menedéket keresnek, és amelyeket Isten a hazugság menedékének nyilvánik, le legyenek rombolva. Minden, ami nem egyezik meg Istennel és Isten ígéjével, még ha bármilyen szépen is van felépítve, az egy hazugság ernyője, és le kell legyen rombolva. Hiszen megvan írva, hogy boldogan áldott az, aki a magasságos oltalma alatt tartózkodik, és a mindenható árnyékában. És ez az, amit szeretnénk, nem pedig azt, amit itt olvastunk. Még egyszer felolvasom. És az igazságot irányadó szabványjá, az igazságosságot pedig mérlekként állítom fel. Ezek az isteni rendelkezések. És azért, hogy a dolog jól működjön, le kell hullania a jégesőnek, hogy lerombolja a hazugság védernyőjét. És ahogyan meg is van írva, a vízár elmossa a menedéket, a menedék helyet. Ó, hogy Isten ígéje áradjon ki, ó, hogy egészen hatalmas formában hullana le. Ahogy Pál apostol mondotta is, hogy mindaz, ami Krisztus ismerete ellen ágaskodik, fogságba legyen ejtve, és hitben Jézus Krisztus, ami Urunk nevében leromboljuk a sátán erődítményeit. A hazugság minden védő ernyője össze fog omlani, Isten előtt nem állhat fenn. Jézus azt mondta, én akarom építeni az én gyülekezetemet. Nem pedig 312 vallás felekezetek, amelyek jelenleg az egyházak világtanácsában egyesültek, ő építi az ő gyülekezetét nem valahol homokra, hanem önmagára, az igazság sziklájára, ahogyan ki lett nyilatkoztatva kegyelemből Péternek. És itt is megvan írva számunkra. Egy alapkövet helyezek el a Sionban, egy kipróbált követ, egy drága sarokkövet, amely sziklaszilárdon meg van alapozva. és nem alkalmazok erőszakot az ígével, amennyiben azt mondom, hogy olyan sziklaszilárdan, ahogyan ő meg van alapozva, úgy meg vannak alapozva mindazok, akik őrá, erre a sziklára lettek felépítve, akiről ő maga mondta, hogy erre a sziklára fogom felépíteni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni felette. Elhiszitek-e ezt? Ez az igazság. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy belegyünk illesztve ebbe az épületbe. Mielőtt építhetne, és védelmébe, és oltalma alá vehetne minket, le kell rombolnia a hazugság tetőzetét, ahogyan itt olvastuk, és el kell süllyesztenie az egészet, hogy az emberek rájöjjenek, szellemileg megtévesztették, és becsapták őket, felócsúdjanak ebből. Noha biztonságban érezték magukat, mintha egy védtető alatt lennének, de voltak éppen ez a hazugság védtetője volt, ahogyan itt meg van írva. És ezekre a hazugság védtetőire jégeső fog hullani, és azután azok, akiknek az a sorsuk, hogy megtapasztalják az üdvre jutást, elő fognak jönni, és az Úrnál találják majd meg a védelmüket és menedéküket, és meg fogják érteni, hogy nem az emberek által felemelt hazugságok ernyői alatt találhatnak menedéket, hanem valóban csak a legfőbb szárnyai alatt a mindenható árnyékában, aki itt mindannyiunkhoz szól, ő az alapkő letételével kapcsolatosan mondja, hogy aki hisz, az nem szégyenül meg. És ezután következik a 17. vers, és az igazságot irányadó szabványjá, az igazságosságot mérlekként fogom használni. Pál apostol pedig azt mondja, hogy azok, akik az igazságot igazságtalansággal elfojtják, és sokan vannak ugyan, akik az Úr nevében sok mindent mondanak, és mutatnak az embereknek anélkül, hogy összhangban lennének Istennel és Isten ígéjével. Tényleg hiszünk, úgy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja, akkor nem fogunk szégyent vallani, akkor szilárdan megalapozódunk a sarokkövön. Hadd tomboljanak a szelek, hadd jöjjenek az ivatarok, és hadd áradjanak az árvizek. Kegyelemből helyt állunk, mert nem homokra építettünk, hanem a sziklára lettünk alapozva, megalapozva. Szeretteim, éppen ez a lényeg, ezt tudnunk kell, nem csak feltételezni, hanem tudnunk kell, hogy ez így van. És így van, ha biblikusan hinni tudunk, és a Szentírás ezen szavára támaszkodunk, hogy Sionban alapkő kerül letételre, egy kipróbált kő, egy drága sarokkő. De az időben éppen az építőmesterek voltak azok, akik elvetették ezt a drága sarokkövet. Mit hozott nekik a szorgalmas munkájuk? Milyen hasznot? Csak kárt. Mert felállították a hazugság védőernyőjét, és azt hitték, hogy alatta biztonságban vannak. Az Úr azonban mindent lerombolt, mert ő maga volt az igazság, és hirdette is az igazságot. Ugyanezt tették minden szolgái és prófétái, ugyanezt tették az apostolok és Isten által küldöttek is. Ott, ahol Isten kinyilatkoztathatja az embernek, mi az, ami az ő szemében igaz, valós, és ami nála irányadó, aki ezt az Úrtól kinyilatkoztatás után útján megkapja, az azonnal átlátja, hol van a hazugság építménye a védőtetővel. Nem az, amit az emberek felépítettek, a kánon vagy a kánon jog számunkra, hanem az, amit Isten az ő ígében kimondott, az mindörökké érvényes. És mondja az egész nép, amen, mert mi is ennek az ígének egy része vagyunk, és mi Jézus Krisztusra erre a megingathatatlan bevált drága sarokkőre lettünk megalapozva. És úgy, ahogy őt csak kinyilatkoztatás által lehet meg vagy felismerni, úgy mi is csak kinyilatkoztatás által juthatunk el ő hozzá, ő benne. Le legyünk rejtve a Szent Szellem kinyilatkoztatásán keresztül, amelyel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. Hadd foglaljuk össze. Istennek minden időkben volt egy gyülekezet a Földön, elkezdve az új szövetséggel közel 2000 évvel ezelőtt. Ezen igazi gyülekezet mellett különböző irányzatok is léteztek. Az egyikből a római katolikus egyház lett, a másikból a görög ortodox, az orosz ortodox, a kopt egyház, a szíriai, hiszen olyan sok vallás felekezet létezik. Aztán előjött a luteránus, a kálvinista, majd az anglikán egyház, aztán még sok-sok más, még több és még több. És mindezek közepete, ami jött és ment, az Úr építette az ő gyülekezetét. És az Úr ismeri az öveit, és az övei hallgatnak az ő szavára, és komolyan veszik az ő szavát, és elmenekülnek, hogy ne vesszenek el, amikor a hazugság védő ernyője, a tetője összeomlik. És ezt mondom nektek, hogy legkésőbb Jézus Krisztus visszajövetelekor minden ilyen jellegű építmény összeomlik. Csak Jézus Krisztus egyedül marad igaznak, és minden más egyéb hamisnak fog bizonyulni. Itt maga az Úr szól, és az igazságot irányadó szabványjá, az igazságosságot mérleggé fogom felállítani és használni, és a jégeső letépi a hazugság védőtetőjét. Észrevettétek-e, milyen összefüggésben van megírva ez a vers? Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében még néhány verssel előtte utal az Ézsaiás 28. fejezetére, ahol a 12. versben ez áll. Ő, aki így szólt hozzájuk, ez a pihenőhely, hozzátok létre a pihenést a fáradtaknak, és ez a pihenőhely, de ők nem akartak hallgatni. Látjátok, oda kell hallgatni. Nem elég, ha most csak akusztikusan hallgatjuk a prédikációt. Imádkoznunk kell azért, hogy Isten itt belsőleg megnyisson bennünk valamit, hogy befogadhassuk a mondottakat, hiszen Ézsaiás próféta így jelentette ki, hogy van szemük ugyan, de nem látnak, fülük is van, de nem hallanak, és szívük elzsibbadt. Üdvös boldog állapotban van az az ember, akit Isten megszólít. Üdvös boldog állapotban van az az ember, aki menedéket talál az ő oltalma alatt és árnyékában, az ő jelenlétében. Üdvös boldog állapotban van az, aki tudja, hogy nem egy hazugságokból épült házban vagyok, hazugságokból készült tető alatt hazug apostolok között, hanem az élő Isten gyülekezetében vagyok, amely az igazság erős oszlopa és erős alapja. És hogy erre a megingathatlan, bevált, drága sarokkőre, Jézus Krisztusra, ami Urunkra lettünk felépítve. És ebből fakadóan, vagy éppen ezért a komoly íge hirdetés. Ki akarna ott maradni egy olyan épületben, amelynek tetejét hazugságok borítják? Hiszen összeomlik, ha minden összeomlik a zsidókhoz írt levél szava szerint, ahol ez áll írva, hogy Isten még egyszer megrázza az eget és a földet, és minden, ami megrázható, az meg lesz rázva. Ne aggódjatok! Az összes egyházak és szabad egyházak, az összes gyülekezetek és közösségek közül csak Jézus Krisztus, ami gyülekezetek fog megmaradni. Csak egyedül ő benne vagyunk biztonságban, időben és örökkévalóságban. Nem csak ebben az életben helyeztük a reménységünket, hanem ő rá. Nem. Hanem egy üdvös, örök, élő reménységet hordozunk magunkban. És ez a reménység nem vezet csalódáshoz, hanem ahhoz, hogy beteljesedjen, amiben hiszünk. És hisszük, ahogyan az írás mondja. az íge, eme szavát is hisszük, hogy hozzatok létre, hozzátok létre a pihenést a fáradtaknak, és ez a pihenőhely. Drága szív, egy írek, énekíró ezt énekeli, rendelkezésre áll a nyugalom a szegény, fáradt szívnek. Az Isten bárányának sebeiben minden fájdalom csillapul. Ott nyugalmat nyersz Istenben, ott megpihenhetsz a saját munkáidtól. Azután már nem kell ezt és amazt sem megtenned. Ahogyan szeretett testvérünk a rövid beszélgetés során mondta, akkor már külsőleg nem kell ezt vagy amazt magunktól megtennünk. Nem. Akkor megnyugszunk abban, amit Isten a Krisztusban elvégzett értünk. És minden önalkotta tetteinktől megnyugvást lelünk. Mert ezt akarom mondani nektek, aki saját cselekedetei alapján akar üdvözülni, az még az elragadtatás előtti utolsó napon is el lesz foglalva azzal, és nem fogja befejezni. Viszont aki megnyugszik Isten művében, a Golgotán véghez vitt megváltási műben, az megnyugvást talál Istenben. Az ilyen ember békességet nyer Istennel, ahogyan azt egy énekíró is elénekelte nekünk. Ha az Istennel való békesség átjárja lelkemet, akkor szívem újong és örvendez. Ma, ezen a helyen megtapasztalhatjuk Istent. Hadd legyenek lerombolva a hazugság minden védő tetői, azért, hogy az emberek szabadon kimehessenek és megalapozódhassanak a megingathatatlan alapon, a sarokkövön, alapszaton, Jézus Krisztuson, ami Urunkon, amint itt elhangzott. Ez az irányadó elv. A jogszabályt teszem irányadó elvvé, és az igazságosságot szabályzó mérlegnek. Elolvastuk az előbb a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből, hogy Isten maga igaz, és igaz is marad, és akit ő megigazított, az megigazított marad. És ezt senki sem érintheti, nem hagyja így, hanem átélheti hittel és nyugalmat nyerve Istenben. Drága szív, fogadd el ezt ma teljesen személyesen magadnak, és mondjad, Uram, én is megpróbáltam ezt is, amazt is. Azt hittem, hogy ezzel, bármi is legyen az, valahogy a tetszésedre lehetek. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy felismerjem ma, hogy csak abban, akiben tetszésed megnyugodott, abban váltam magam is tetszésedre előtted. Máté 3 szerint, ez az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben jó tetszésemet találtam. Máté 17, ez az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben jó tetszésemet találtam. Ő rá hallgassatok. Csak azokon nyugodhat meg Isten jó tetszése, akik Krisztusban el vannak rejtve, és hadd történjen meg, hogy valóban hívőkké váljunk, felépüljünk, és a Szent Szellem által egy testbe keresztelkedjünk, egy élő szervezetbe, amely Isten rendelkezésére állítja magát. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, hadd növekedjen egyre jobban az ő ígéje bennünk, ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy azt irányadónak és mérlegnek fogadjuk el, minden dolog mércéjének. És azután megtapasztaljuk majd, hogy az Úr velünk lesz, ahogyan atyáinkkal is volt, és hogy most a végén is meg fog áldani minket, ahogyan az elején is megáldotta az öveit. Őt, az élő Istent, illeti a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Amen. Drága Isten báránya, te hozzád jövünk. megváltónkhoz. Te nem arannyal vagy ezüsttel, hanem a te drága és szent véreddel megvásároltál minket. Te hozzád tartozunk, a te tulajdonod vagyunk. Szeretet, Uram, könyörülj mindnyájunkon. Te, Isten fia, ne menj el mellettünk. Védj figyelembe bennünket. Amikor itt a földön jártál, az emberek így kiáltottak, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ma mi vagyunk azok, akik így kiáltunk, Isten fia, könyörülj rajtunk. Ó, mennyire szeretnénk megölelni téged. Megcsókolnánk téged, ó Uram, ahogyan megvan írva, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon. Őt, az Urat, öleljétek meg őt, köszöntsétek őt, fogadjátok be őt, akkor eljön az üdvösség, magával hozza megbocsátást, magával hoz mindent, és akkor allább hagy Isten haragja, véget ér a harag. Drága Isten bárányja, te viselted a büntetést, a haragot, a betegségeket, a bűnt, a bűntudatot, és te mindent elviseltél, magadra vettél. Te elviselted Isten teljes haragját, a törvénynek ugyanis a büntetéssel és a haraggal van köze. Éppen ezért íratod nekünk, aki hitetlen marad, azon megmarad Isten haragja. Krisztusban ez a harag eltávolítatott rólunk. Isten fia, Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk, befogadunk téged, szívünkbe zárunk téged. Át akarunk karolni téged, szeretnénk átölelni, üdvözlünk téged, légy irgalmas hozzánk, és fogadj el minket. Bocsáss meg nekünk mindent, Úram, minden vétket, minden bűnt, minden igazságtalanságot, minden szabályszegés. Mosd meg minket Jézus drága vérében, a kegyelem megtisztító áradatában. Ó, Uram, egyedül neked akarom szentelni az életemet, most és örökké a tied vagyok. Mindenki mondja ezt Isten, az ő Istenének, és mondja el neki. Hadd énekeljük el a kórust, mindannyian együtt, ki tudja, hogyan kezdődik. Nyilván mosd meg engem Jézus drága vérében. Ismeritek ezt? Ismered ezt? Mosd meg engem Jézus drága vérében, a kegyelem megtisztító áradatában, Uram, egyedül, neked akarom szentelni az életemet, most és örökké a tied vagyok. Mosd meg engem Jézus drága vérében, a kegyelem megtisztító áradatában. Uram, egyedül neked akarom szentelni az életemet, most és örökké a tied vagyok. Amen. Tudunk-e mindannyian mondani erre? Amen.